Erre a mai napra egy ismert igeszakaszt írtak ki a kedves testvérek az ájutatos könyvben. A tékozló fiú példázata így van a felirat, de én inkább úgy mondanám, hogy a két tékozló fiúnak a példázata. Lukács evangéliuma 15. fejezetében található, a 11. verstől a következőképpen. Aztán így folytatta: egy embernek volt két fia, a fiatalabb ezt mondta az apjának: atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta: az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát és adjátok rejá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt: a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni, de az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szedtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kedves testvérek, a fő gondolat most ez alkalommal hadd legyen a példázat alapján, ami szerintem ennek a példázatnak valójában legfőbb üzenete, amit így fogalmazhatnánk meg, hogy atyai megnyilvánulások. És hát ugye gyermeknap alkalmából itt szó van arról, hogy hát a családnak a feje, az édesapa, mint atya, és a minden édesapának és minden szülőnek, édesanyjának a feje pedig a mennyei atya. Így tehát tekintjük így ezt a példázatot, És valóban ez benne is van ebben a példázatban, hogy nagyon szemléletesen kifejezi mindkét fiúval kapcsolatosan az atyai megnyilvánulást. Gyönyörűen ábrázolja ki, amint foglalkozik két fiával, mindkét fiával. Úgy mondhatnám, hogy a két tékozló fiúval. Két tékozló fiával. Mert mind a kettő tékozló. Egyezzünk meg ebben. Az egyik elment messzire, nagyon messzire, és ott eltékozolta a számára kiadott vagyont, mivel egy nem normális, hanem egy tékozló életet élt. A másik fiú ugyan nem ment el, nem lépett ki az atyai házból, mégis tékozló fiú volt ő is, hiszen szíve szerint nem örömmel volt otthon. Ha jól megfigyeljük a példázat végét, akkor ezt megállapíthatjuk. Kényszerűségből volt otthon, elégedetlenül, duzzogva, szeretet nélkül, boldogtalanul. Talán jobb szeretett volna máshol lenni, de nem volt olyan bátorsága, mint a testvérének, hogy kilépjen és otthagyja az atyai házat. Ez talán részint valamennyire javára irandó, hogy ő otthon maradt, másrészt mégsem írható a javára, mégis negatív dologgá válik az ő rossz lelkületét tekintve. Meg kell tehát állapítanunk, hogy mindkettő tékozló fiú volt. A mi gyermekeink is, mint hívő szülők gyermekei, mindaddig tékozlók, amíg meg nem változnak szívük, lelkük mélyéből meg nem változnak. Mert ha kiléptek, mert ilyenek is előfordulnak szomorúságunkra, hogy vannak, akik ugye veszik azt a bátorságot, hogy könnyelműen kilépnek, ott hagyják a szülői házat, ott hagyják szüleiket, és talán vissza se térnek, de reménység szerint visszatérnek, mert a szülő, az apa, az anya mindig várja őket, hogy egyszer megtérnek, és tényleg visszatérnek. Viszont vannak, akik nem lépnek ki, de kényszerűség szerint vannak otthon, feszegetik a határokat, a korlátokat, amelyeket a szülők szabnak nekik, és bizony sok baj van velük. Nem hálásak azért, hogy mi hívő szülők vagyunk, mindaddig, amíg meg nem térnek. Ezt valamennyire azt hiszem minden hívő szülő átéli, mi is átéltük, noha mindegyik gyermekünk hívő, de volt olyan periódus, volt olyan idő, amikor átéltük ezt, és ez nagyon nehéz volt, és fájdalmas volt, de javunkra szolgált, mert összetöri a hívő szülők szívét is, hogyha ők a legjobbat akarják, kiteszik a szívüket is mindent, kiteszik a lelküket, mindent megadnak, testileg, lelkileg, szellemileg imádkoznak, és mégis nem kell ez az ő gyermeküknek, fiúknak vagy leányuknak, és ő mindenképpen ki akar lépni, vagy pedig, ha otthon marad, nem is lép ki, nem hagyja ott a szülői házat, de nem sok köszönet van abban, hogy otthon marad, mert nem érzi jól magát. És meg kell állapítanunk azt, hogy mivel ez a példázat a mennyei atyát ábrázolja ki, ezért tehát minden ilyen cselekedet, akár ha a tékozló fiúról van szó, vagy akár az otthon maradt fiúról, aki szintén otthon egy tékozló életet él, az atya szívét bántja, illetve a mennyei atya szívét is bántja és sérti. Nem véletlen mondta azt a fiú, tékozló fiú, amikor hazatért, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Mert nem csak az apja ellen vétkezett, ő is, meg a másik fiú. Bár a másik nem mondta ki, ő nem mondott semmit, ő duzzogva visszahúzódott. Nem tudjuk, mi lett a vége, azt se tudjuk. Az elsőről tudjuk, hogy ő visszatért szíve szerint, megtért. Talán erre mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy a vámszedők, mondta a farizeusoknak, meg az írástudóknak, a korabeli előkelő hívő embereknek, hogy a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Ez is egy döbbenetes dolog lehetett, amikor Jézus ezt kimondta, és három példázatot mondott egymás után, ugye a elveszett juhról, a elgurult drachmáról, és végül pedig a tékozló fiúról. Vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Mert amikor egy gyermek vétkezik a szülői ellen, és nem akarja, nem képtelen, nem akarja megalázni magát, és konok, és kemény, és nem akarja azt, amit a szülő akar, pedig a szülő jót akar neki, pláne egy hívő szülő az Isten akarata szerint szeretné, hogyha ő elfogadná az Úr Jézus Krisztust, megtérne, ráállna a keskeny útra, de nem, semmiképpen nem. Hát amíg meg nem tér az ember, amíg világosság nem gyúl az agyába, hát képtelen is, hogy megtegye ezt a lépést. Mert mi életet tudtunk adni is, Jóisten kegyelme által persze ez is, hogy egy férfi és nő összekerül, és akkor hát gyermekeket kapnak a Jóistentől. Ez is egy csoda, hogy ahogy mondja az énekél, Uram, adtál gyermekeket nékünk. Ez is egy csoda, de testi életet tudtunk adni nekik, de újjászülni nem tudjuk őket. Azt meg tudjuk tenni, hogy és Isten segítsen arra minden apát, anyát, hogy túlmutassunk önmagunkon. Ez is egy óriási dolog, ha túl tudunk mutatni önmagunkon. És valahogy ki tudjuk ábrázolni a döntéseinkben, az indulatainkban, a szeretetünkben, a stabil szeretetben, amelyre mindig számíthat a gyermekünk. Ki tudjuk ábrázolni a mennyei atyát. Ezt meg tudjuk tenni. De új életet adni, azt nem tudunk. Azt csak Isten tud adni. Ezért imádkozni kell nekünk, és erről beszélni kell, hogy van ilyen lehetőség, hogy új életet kezdhetsz, És ez nem szlogen, ez nem egy elfecsérelt szó, hanem ezt a Biblia mondja, erről határozottan beszél a Szentírás, hogy igenis lehetséges új életet kezdeni, mert ezért jött az Úr Jézus Krisztus. Ezért küldte a mennyei atya az ő fiát, az ő egyszülött egyetlen egy fiát ajánlotta fel, mert úgy szerette ezt a világot, és téged, és engem is, és mindnyájunkat, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy mi ezt látva, ezt a nagy szeretetet, hogy az oltára tette, a Golgotára, a keresztre tette az ő fiát, szálljunk magunkba, és ismerjük be, hogy bűnös emberek vagyunk, és szükségünk van nekünk megtérésre. Hát ha ezt a szülők már elfogadták, van esély rá, nagyon nagy esély van rá, hogy az ő gyermekeik is elfogadják. Mert mi van ebben a példázatban? Azt mondta a fiú, amikor megjárta a hadak útját, azt mondta, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Mekkora alázat volt benne. De nem engedte az apja, hogy végig mondja, hogy tégy engem olyanná, mint az ebédeseit közül egy. Bár végig akarta mondani. És tudta, hogy nem számíthat másra. De nem engedte az apja. Hanem azt mondta, hogy hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok rá. Vagyis visszafogadta a legszebb ruhával és gyűrűvel és a sarúval visszafogadta teljes jogú fiának. Milyen atyai megnyilvánulások voltak itt? Megfigyelhetjük azt, hogy bár nagyon messze vidékre költözött az ő fia, de az ő apja soha nem mondott le róla. Én úgy veszem ki a példázatból, hogy visszavárta. Az ő szeme gyakran kémlelte a messzeséget, ahogy kinézett a házból, és tudta, látta azt az utat, amelyen elment, és amelyen visszajöhet. És gyakran tekintett arra felé, hogy talán nem látja-e, mert visszavárta állandóan. És hát ha visszavárta, akkor egész biztosan imádkozott érte. Könyörgéseibe foglalta az ő fiát, hogy most ott, ahol van, a Jóisten könyörüljön rajta, és tartsa meg. Mert egy apa, egy anya elkíséri az ő fiát, ott, ahol van. És még azt is merem mondani a példázat alapján, hogy már előre megbocsátott neki. Mert ha előre nem bocsátott volna meg, akkor képtelen lett volna megtenni azokat a lépéseket, amikor egyszer csak meglátta a fiút, hogy jön, és akkor már ment is elébe, futott elébe. Hát ha előre meg nem bocsát, akkor már amikor megtorpant volna, sőt lehet, hogy bement volna a házba, és nem ment volna ki elébe, és lehet, ki tudja, mi történik, de előre megbocsátott neki. Ez az előre megbocsátás a mennyei atyának a kegyelme, a szeretete. Mert ő is már előre megbocsátott neked is, nekem is, minden embernek, mert a kereszt, a Golgota arról beszél, hogy Isten előre megbocsátott. 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus Krisztus a kereszten meghalt, és a templom kárpítja ketté hasadt, megnyílt az út, a lehetőség az Istennel való találkozásra. És bocsánatot szerzett. Ezzel mi élni tudunk, ha akarunk, ha hiszünk benne, el tudjuk fogadni. Mi más nem tudunk tenni, mi nem tudjuk ezt kiérdemelni, mi nem tudunk ezért megdolgozni. Bármit is tennénk, mi nem tudnánk azt elnyerni. A Biblia azt mondja, hogy egyedül hitáltal lehet a miénk. példázatbeli apa, vagy atya már előre megbocsátott. És amikor visszajött az ő fia, még távol volt a fia, amikor már észrevette, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta. Ez azt jelenti, hogy teljesen visszafogadta minden kizárás nélkül. Teljes egészében, tökéletesen visszafogadta. Ott nem maradt semmi feltétel. Épp úgy visszafogadta, mint amikor, ahogy fájdalmasan elbocsátott, amikor el akart menni, vagy hogy azelőtt szerette, épp úgy szerette az ő fiát. Ez a tökéletes isteni megbocsátó szeretet. De nézzük azt a fiút, amelyik otthon maradt. Látjuk, hogy ebben az otthonmaradásban nem volt semmi köszönet, hiszen csak keserítette az ő apjának a szívét, és ez különösen kijön akkor, amikor az ő testvére hazajön. Hogy mennyire nem volt egy hullámhosszon, egy nevezőn az ő apjával, ez ekkor teljesen, tökéletesen kijön, hiszen az ő apja megbocsátott a fiának, visszafogadta, de ez a fiú ez nem akarta visszafogadni. És ezért mi történik? Most ő kerül kívülre az atyai házon. Másik az bejön, bűnbánattal, őszintén, megtéréssel, elfogadásra talál, de aki otthon volt, pedig kikerül. Ugyan nem messzire, már fizikai értelemben, hiszen lehet, hogy csak ott volt kívül, valahol, közelbe, de kívül volt. És lehet, hogy nem kell elmenni nagyon messzire, de mégis valaki kívül van, hogyha nincs benne megtérés, nincs benne szeretet, nincs benne megbocsátás. Ha nem tud örülni az ő testvére megtérésének, ha nem tud örülni együtt az ő atyával, a mennyei atyával, vagy az ő földi apjával nem tud együtt örülni. Így vannak, akik lehet, hogy talán még olyan is lehetnek, hogy olyanok is lehetnek sajnos, hogy valaki ott van a látszólag ott van a gyülekezetbe, de mivel a szíve lelkében nincs igazi őszinte bűnbánat, megtérés, alázat, ezért még sincs ott, hanem kívül van. Mert magunkat nagyon hamar ki tudjuk zárni. Bár az Isten szeret, és ő meg akar bocsátani, és a gyülekezet is szereti az embereket, és ezért ne bántsuk a gyülekezetet, mert a gyülekezet is, ha lát megtérést, megbánást, akkor megbocsát. Soha nem láttam még olyan gyülekezetet, pedig már sok gyülekezetben voltam, pásztor, meg éltem fiatalkoromtól fogva is a Pesterzsébet gyülekezetbe, de soha nem láttam még olyan gyülekezetet, amely kirekesztett volna valakit, akibe volt alázat, bűnbánat. Nem. Elfogadták a testvérek. és a mennyei atya hírnökei voltak és küldöttei voltak, felelősen és megbocsátottak. És együtt örültek, mert együtt örülünk azzal, aki bűnbánatot tart, együtt örülünk azzal, aki magába száll, legyen az fiatal, legyen az gyermekünk, vagy legyen szerettünk, vagy legyen idős, mindegy, és megbocsátunk, mert Isten ezt ránk bízta. Azt mondta az Úr Jézus egyszer a tanítványainak, hogy bocsássatok meg, közöljétek a kegyelmet azokkal, akik felé ezt tennetek kell. És akkor arra hívta fel Jézus a tanítványoknak a lelkét, hogy figyeljetek fölfelé, figyeljetek a menny felé, hogy az atya felé, hogy mert ha a mennyben valami oldva van, oldva lészen, az Isten szerint, az atya szerint, akkor azt ti is oldjátok. De ami a mennybe kötve van, az atya szerint, az Isten szerint, azt nem oldhatjátok fel. Ez a mi felelősségünk. Ez minden családban is, elsősorban az apának a felelőssége. Mert nem oldhatja fel az ő gyermekét, hogy na, jó van, rendben van, menj csak tovább, élj csak úgy. Nem, nem. Elengedheti, mert el kell engednie, mert nem kötheti magához. De csak akkor oldhatja fel, hogyha a gyermeke az Isten szerinti megbánást, a bűnbánatot tanúsítja. Ezt már kicsi korban is próbáljuk a mi gyermekeinkkel vagy unokáinkkal gyakoroltatni. Mert a megbocsátás már kicsi korban is kell, hogy kezdődjön és működjön az ő életükben. Kiment hozzá tehát az apa ehhez a fiúhoz, és mit tett az a apja? Kérlelte. De hogy milyen durva volt, hogy miket vágdosott az apja fejéhez, kegyetlenül durva tud lenni egy megtéretlen gyermek. Mert azt mondta az apjának, hogy hát te ilyen és ilyen voltál velem szembe. Mert ott volt a harag a szívében. Az ő haragjában fölrotta az apjának, hogy hány esztendeje szolgál, és soha nem szegtem meg parancsodat, és te soha nem adtál nekem egy kecske gitát, hogy mulassak a barátaimmal. És mikor megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. De az apja azt mondta neki szelíden, fiam, mindig velem vagy, és mindenem a tied. Hát miért nem mondtad? Miért nem szóltál? Hát nem merted mondani? Hát ennyire nem voltál őszinte kapcsolatban velem, hogy akkor elmondod. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kedves földi apák, kedves testvéreim, bárcsak mi is ezt tudnánk gyakorolni mindig, hogy ilyen nagy szeretettel, ilyen megbocsátással tudnánk lenni gyermekeink felé. Bárcsak egyetlen apa, egyetlen szülő se lenne kemény és elutasító az ő gyermeke felé. Még felnőtt korban sem. Bár néha ugye előfordul, hogy vaskos dolgokat vágnak a fejünkhöz, talán már előfordult, de hát azt mérlegelni kellene, hogy valaki olyan, tényleg olyan, vagy csak esetleg haragjában, indulatában teszi. Mert mi is van, amikor esetleg vétünk, mi földi apák is, de nem biztos, hogy olyanok vagyunk. Mert ha hívők vagyunk, akkor nem lehetünk olyanok. De előfordul, hogy néha olyat mondunk, amit nem kellene. Vagy olyat teszünk, amit nem kellene. Tehát ezért mindig túl kellene nézni a pillanatnyi szavakon, vagy indulaton, vagy cselekedeten. És józanul mérlegelni a dolgot. Mert így akkor könnyebben megtaláljuk a megoldást. Bárcsak egyetlen apa, egyetlen szülő se zavarná el, utasítaná el magától, akit nemzett, akit szült, akit felnevelt. Az Úr Jézus azt mondta egyszer tanítványainak, hogy ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni. Mennyivel inkább áld akkor a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik tőle kérik. Hát mi, ha a gyermekünk kér tőlünk kenyeret, akkor nem fogunk neki követ adni. Vagy hogyha halat kér, akkor nem fogunk neki kígyót adni. Vagy ha tojást kér, akkor nem fogunk neki skorpiót adni, hanem a legjobbat kívánjuk adni, amit csak adhatunk. Sőt, még ezen felül is, talán még amire nincs is szüksége, még azt is. Bár ezt meg kell gondolni. Adjunk tehát nekik szeretetet, megbocsátást, türelmet, foglalkozzunk velük. Tanítsuk őket a legjobb dolgokra. Arra törekedjünk, hogy Cseri Kálmántól idézek egy-két mondatot, hogy egy apa ne a maga akaratát erőltesse rá a családjára, a gyermekeire, hanem kövesse a mennyei atya akaratát. Keresse és kövesse a mennyei atya akaratát. És nem az a legfőbb cél, hogy előttünk hajoljanak meg a mi gyermekeink, hanem az a legfőbb cél, hogy mi hajoljunk meg a mi mennyei atyánk előtt. És miközben kötelesek vagyunk engedelmességre nevelni gyermekeinket, mi is tartozunk engedelmeskedni a mi mennyei atyánknak. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy apa nem parancsoló úr szeretne lenni a családjában, hanem példakép szeretne lenni. Az ige szerint úgy kell élni, hogy elmondhassuk Pál szavait, legyetek követőim, én gyermekeim, legyetek követőim, amiképpen én is a Krisztusnak a követője vagyok. Vagyis túl kell, hogy mutassunk önmagunkon a mennyei atyára. Fontos, hogy a szülő biztos háttér, barát, támasz legyen gyermeke számára, még felnőtt gyermeke számára is. Hiszen mindig oda mehet hozzá, ha van bizalom, tanácsot kérhet tőle még nehéz helyzetekben is, de soha nem erőlteti rá az ő tanácsát, mert tudja, hogy ez nem helyes, és ezt nem teheti. Ilyen a mennyei atya. még el tudta engedni is az ő fiát. Képzeljük el. De visszavárta és visszakapta. Mi földi szülők, legyünk tisztában a mi gyengeségeinkkel, legyünk őszinték és lássuk be hibáinkat, ne legyünk képmutatóak. Az a legszörnyűbb a mai világban, és erre nagyon érzékenyek a mi utódaink, rendkívül érzékenyek a mai világban, hogyha képmutatást látnak. Akkor ne csodálkozzunk, hogy messze hívbe elkerülnek bennünket. Mert a képmutatás taszító lakhat. De ha mi magunk is belátjuk hibáinkat, tanúsítunk megtérést, bűnbánatot, akkor ez vonzó. Ez rendkívül vonzó. Mert azt látják, hogy hát nem vallja magát hibátlannak az apám, mert tudja, hogy ő is a Jóisten szeretetéből, kegyelméből él, és igyekszik a jóra. Végül Salamon szavaival zárom be ezeket a gondolatokat. Azt mondta bölcs Salamon, hallgasd apád tanítását, és anyád oktatását el ne hagyd. Egy más helyen meg azt mondja Salamon, adjad fiam a te szívedet nekem. Hát, ugye elsősorban az Úrnak kell, hogy adjuk a mi szívünket, de ha az Úrnak adjuk, akkor a mi apánknak, a mi szüleinknek is adjuk, mert akkor egy szív és egy lélek leszünk vele, egy hullám hosszon egy nevezőn. Az Ószövetség megrendítő ígével fejeződik be, Malakiás könyvének az utolsó verse azt mondja, az atyák szívét a gyermekekhez téríti, aki eljön, tehát ez az Úr Jézus, az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Ez a világ, ez valami másról beszél. Szinte szétspiccel egy család, teljesen otthagyják a gyerekek, amikor csak, amilyen hamar csak lehet, otthagyják a szülőket, mennek a maguk útján, és tisztelt a kivételnek, nem nagyon törődnek. Azt kérdezhetnénk, hogy hát van köze a törzsnek a gyümölcshöz, egy fa törzsének a gyümölcshöz, vagy fordítva, vagy gyümölcsnek a fa törzshöz. Hát ha nincs köze, akkor ez egy szörnyű ellentmondás. Hát köze van egymáshoz. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti. A gyermekek szívét az atyákhoz. Isten így áldjon meg bennünket. Amen.